Ez itt az Igenek és Nemek, Kenyeres András beszélgetős podcastje. Egy műsor, ahol a felszín alá tekintünk, megkeressük az emberi történetek mögötti igeneket és nemeket. Tarts velünk! A mai műsorban...
vagy azonos számú baktérium sejt él velünk, mint ahány testi sejtünk van. Nyilván ez olyan dolog, mint hogyha az ember bemenne az őserdőbe egy jó nagy sörétes puskával, és minden irányba elkezdene lövöldözni.
Hát ez azért ez szürreális.
Ez tök jó.
Ez konkrétan...
tényleg szép. Lehet lassítani ennek a betegségnek az előre haladása. Minden nap keretkeznek bennünk tumorsejtek. Ez egy kicsit ilyen vékony ég, amiről beszélünk. Ez valóban olyan szaklapban jelent meg, ahol értenek ahhoz, amiről beszélnek. Úgy tűnik egyébként, hogy a rendszeres testmozgással is lehet tenni a baktérium.
Neked mi a jelent, Sanyika, a litokorsav?
Kutatók zöme az ilyen full bipoláris.
Sok igen nem a te kezedben van, sok igen nem a te kezedben van, és ezekkel élsz.
A mai vendégünk.
Baj Péter a mai vendégünk, és ez év tavaszán volt, azt hiszem, amikor az egyik közösségi média oldalon így lapozgattam. Én nagyon rövid ideig szoktam lapozgatni, és azért megmondom őszintén, hogy megszűröm, hogy kiknek a cikkét szoktam elolvasni, vagy éppen mi az, ami után nézek. És Baj Péternek egy megosztása találtam, egy cikket, valamit sikerült, valamit eljön, nem van, belenézek, miről van szó, és akkor ezt a főcímet találtam, most közben itt előttem én tekergetek is a weboldalon, és megtalálom azt, hogy áttörés a mellrák kutatásban, és ez volt aláírva, hogy az emlődaganat kialakulásához vezető, eddig ismeretlen folyamatot fedeztek fel a Debreceni Egyetem kutatói. Az egyedülálló tudományos eredmény alkalmazásával újfajta, akár otthon is elvégezhető daganatdiagnosztikai eljárás fejleszthető ki. Azt mondtam, hogy wow! Nyilván részleteiben még nem tudtam, mi ez a dolog, kicsit utána olvastam, és azt gondoltam, ez lehet, hogy neked is új, lesz, biztos új információ az, hogy ezek azok a hírek, amik nekem löketet adtak így tavasz végén, hogy kéne indítani egy podcastet, ahol a felszín alá tekintünk is, beszélgetünk egy picit részleteiben. Először is gratulálok neked ahhoz, Péter, végig tudtad hallgatni ezt a monológot, amit előtt
köszönöm.
Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy személyesen is tudunk erről beszélni, és all the way from Debrecen, sőt, balatoni kerülővel jöttél ide hozzám. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és hogy egy kicsit beszélgettünk erről a témáról, ami szerintem iszonyatosan fontos, és egy picit teret is adhatunk annak, hogy mondjam, azok az emberek számára, akik nem annyira a biológia, orvoskutatás nem annyira mélyen járnak, és számukra is érthető le ez a dolog. Úgyhogy én kezdeném a végén. Megpróbálnál ezt nekünk egy picikét röviden elmondani, az előbb is beszélgettük itt az interjúját, valószínűleg 78-szor, hogy mi ez pontosan, amit ti találtatok, és értve, ha az is beleférhet, hogy mi nem ez. Meg gondolom, ez is fontos dolog, hogy ez mi az, ami erről van szó, úgyhogy erre beavatnál bennünket.
Oké. Okay. Mindenek előtt nagyon örülök, hogy meghívtál. Teljesen meglepett, hogy ez a történet egy pillanatig is hullámokat tud vetni, de egyébként valóban vetett egész komoly hullámokat. Tehát egészen addig, hogy betegek kerestek bennünket. Alapvetően ez értelemszerűen egy alapkutatás, ami azt jelenti, aminek lehetnek gyakorlati kimenetei, de per pillanat még ott tartunk, hogy azokat a téglákat próbáljuk a helyére tenni, amiből majd a házat meg lehet építeni. Szeretnénk megérteni azt, hogy az a biológiai rendszer, amit vizsgálunk, konkrétan hogy működik. Maga a kutatás arról szólt, hogy élnek velünk baktériumok, testünk felszínét, testüregeinkben baktériumok vannak, egész sok. A bélrendszerünkben van egy olyan jó 20 dekányi, és az ott lévő sejteknek a
ezt mennyisége... 20 dekányi.
Körülbelül erre ennyire satszolják. Nem kevés. És nagyjából többféle becslés létezik erre. Alapvetően az, amit most elfogadnak, szerintem tulajdonképpen teljesen mint egy számszerre mit mondunk, de minimum összemérhető, vagy azonos számú baktérium sejt él velünk, mint ahány testi sejtünk van. És ezek a baktériumok...
Én ezeknél a részeknél szoktam megállni egy könyvbe. Tehát amikor ugye ezt fel kell dolgozni, ezt az információt. Tehát ugyanannyi test, tehát a sejtünk
száma... Az emberi sejteknek a száma körülbelül ugyanannyi, mint amennyi baktériumunk van.
Ez szép. Nekem is sikerült az értelmet befejezni, ez az információ népül. Köszönöm szépen, ezt elmondtad nekem is.
És az a lényeg, hogy ezekkel a baktériumokkal mi egy elég szoros szimbiózist alakítunk ki, tehát együtt élünk, mi befolyásoljuk őket, és segítjük az ő növekedésüket, és ők is megteszik ezt velünk. Tehát például a testfelszínünket, nem mindegy, hogy a saját személy higiénénk befolyásolni fogja azt, hogy a testfelszínünkön milyen baktériumok élnek, az immunrendszerünk befolyásolni fogja ezt a bélbaktériumainkat, a bőrfelszínén lévő baktériumokat. A baktériumok még megteszik, de mindegy, hogy mit eszünk, hogy milyen baktériumflóránk alakul ki. Ezek vagy ez az, ahogy mi hatunk ezekre a baktériumokra, ők pedig az anyagcseréjük során termelnek különböző anyagokat, ezek bekerülnek a mi vérünkbe, és ezek befolyásolnak bennünket. Vagy egyszerűen az immunrendszerünknek ilyen tesztdamik, tehát amiken tesztelni tudják.
Az autónál szoktak ezek a tesztdami, arra gondolsz?
Igen, olyasmi. Tehát az immunrendszerünknek elsődleges célpontjai például a bélbaktériumok. Tehát kvázi rajtuk kísérleteznek egy kicsit, vagy legalábbis van egy folyamatos immunválasz ellenük. Zárójel nyit, például a vércsoport antigének elleni antitestek a vérünkben azért képződnek, mert kolonizálódunk a születés után. És a baciknak a sejtfelszínén lévő mindenféle cukrok, azok nagyon hasonlóak ehhez. És ezért váltana.
Most tolassunk egy picit vissza, kolonizálódunk.
Normális esetben is sterilen születünk. Tehát nincsenek velünk baktériumok, és a születés során a környezetünkből vesszük fel ezeket a baktériumokat, jobb esetben az anyukánktól, meg a családi környezetből. És ezek után elszaporodnak a testfelszínen, a testüregekben, és ezt nevezzük kolonizációnak.
Értem, tehát ezek a jó bacik, akikről beszélgetünk.
Ezek azok a bacik, akik velünk élnek. Ez le lehet bontani jó meg rosszra a dolgot, hogyha az ember a picit tudományos oldalról nézi, akkor inkább szereti elfelejteni ezt a jó-rossz
nagyon helyes
dolgot.
Most szerencsére nem tudományos környezetben vagyunk. Olyan szempontból, hogy akik ezt hallgatják, megértsék, hogy nyilván a baktérium először, akik beugrik, a beteg vagyok. Antibiotikumot használják,
vagy nem. Teljesen egyen az ember kefirt, egyen az ember joghurtot, abban is vannak baktériumok.
Ez teljesen igaz. Sőt, ha aki már kicsit odafigyel az étkezésére, tud erről, sőt, azt is tudja, hogy bizonyos táplálkozásra nem szeretnénk nagyon előre menni. Nyilván segíthetjük, hogy ez a bélflóra, az a 20 dekányi, az jó érezze magát.
Jó divers legyen, jó sokféle legyen benne.
Igen. De azért hallani olyan csodálatos elmeosztásokat is, ahol antibakteres sampon, meg mit tudom én, a bőrről leviszi, stb. És azért ezekben egyre erős népbutítás van.
Tehát azért... Nyilván, mindenben van valamennyi felületaktív anyag, ami nyilván csökkenti a csíraszámot mindig. Szerintem körülbelül erről lehet szólni.
Igen, az esetben. Azoknál a cégeknél, akik ezt elkészítették, ott a csíra számban van, amikor nem probléma szerintem. De visszatérve, messzire indulunk neki a témának. Tehát ugye baktériumok vannak 20 dekányi, ezt én is értem, és win-win a rendszer, ahogy élünk.
Igen, vagy legalábbis van egy folyamatos kölcsönhatás. És az elmúlt években egy jelentős technológiai váltás miatt egyre mélyebben kezdjük megismerni a velünk élő baktériumokat, egyre jobban meg tudjuk jellemezni ezt a közösséget. Mindenki ismeri azt, hogy mondjuk széklet mintát ad le, hogy abba azt megtenyésszék, és akkor ott szerintem mindenki látott ilyet, mert az összes ilyen tudományos ismeretterjesztő cikket azzal szokták illusztrálni, hogy ott van valamilyen petri csésze azzal, aki vannak húzva bacik. Na, ez az eredeti baktérium tenyésztés. Amit egyébként tanultunk is, hogy
kell csinálni. Is, mi magunk is, ugye,
ezt csináltuk. És mind a mai és napig ez egy komoly része a orvosi diagnosztikának. Egy pár évvel ezelőtt lehetővé vált, tehát technológia elérett oda, és megfelelően széles körben el is terjedt ahhoz, hogy a baktériumoknak a DNS-ét tudjuk szekvenálni. Tehát nem megtenyésztjük őket, hanem mondjuk ugyanezt a székletmintából DNS-t tisztítunk, és azt megszekvenáljuk, és ez visszaadja nekünk
a... Szekvenáljunkat, azt mondja, tehát magyarul előállítjuk a baktériumot.
Nem. Ez azt jelenti, hogy elolvassuk a DNS bázis sorrendjét.
Igen, és azzal mit, milyen információt...
Azzal azt kapjuk meg, hogy a, mit tudom, egy Escherichia coli-nak, vagy egy Bacteroides fragilisnak nem ugyanaz a szekvenciája, és a szekvencia alapján meg tudom mondani, hogy ez az egyik, vagy a másik.
Ez mint úgy lenyomat igazából.
Igen, abszolút erről van szó. És ez sokkal hatékonyabban tudja, tudományos szempontból legalábbis. Tehát a diagnosztikában tökéletes, ahogy csinálják, de a tudományos módszertanban ez egy jelentős ugrás volt. Olyan baktériumokat is megismertünk, amit tenyészteni nem lehet. Mert ahogy
a technológia maga egy korlátot.
Így van, az eredeti tenyésztéssel bizonyos dolgokat nem láthattunk. Aha. Képtelenség volt. Ezzel az új technikával pedig sokkal mélyebben bele lehet látni.
Jó, ebben. Nem ismerjük erre miért. Tehát a technológia jelentősen segített, így akár van. Ti munkátokat is, hogy elkezdhessétek.
Pontosan erről van szó. És emiatt újra figyelem terelődött arra, hogy jelentős figyelem terelődött arra, hogy az emberi test felszínén, vagy az emberi test üregeiben milyen bakteriális kolóniák élnek. És ez vagy egy hosszú történetet egy picit rövidre vágjunk, kiderült az, hogy a baktérium flóra az megváltozik azzal, hogy például valaki cukorbeteg lesz, valaki elhízik.
Várjál, megváltozik. Bocs, közben fog állandóan szólni. Mi a sorrendiség? Tehát először beteg lesz, és úgy változik a flóra, vagy a...
Miután ez egy folyamatos kölcsönhatás, a fene, aki tudja, ezt nem tudjuk pontosan megmondani.
Ez egy jó kérdés.
De az biztos, hogy leképezni, tehát a szervezetben zajló patológiás folyamatokat leképezi.
Tehát mutatja, mint egy tükör igazából, igen, hogy mi folyik.
De majdnem biztos, hogy van neki egy patológiás szerepe is. Tehát, hogyha például egereket, mondjuk egy elhízott ember székletével megtranszplantáljuk, tehát magyarul a beleit kitakarítjuk az egérnek, és kap olyan baktériumokat, ami egy elhízott emberé, jaj, akkor ő maga hajlamos lesz elhízni. Míg hogyha ugyanaz...
Visszafele is hat.
Visszafele is működik.
De ez nagyon kevés történet, amit most mondtál, hogy eleve a folyamatos, és én könnyen látom magam ezek a dolgokat, de hogy így visszahat, tehát... Atyaisten, ez hatalmas.
És... Tehát összefüggésbe hozták ezt a baktériumflóra megváltozását, például terhességi cukorbetegséggel. Tehát csomó, most itt a mi történetünk szempontjából az a lényeg, hogy egy csomó metabolikus betegséggel, csomó nyakcsere betegséggel összehozták a baktériumflórának a megváltozását. Például. És egy pályázatot szerettem volna benyújtani, ahol az volt az egyik kitétel, hogy lehetőség szerint, ez egyébként a nem Magyar Tudományos Akadémiának a lendület pályázata volt, ahol azt szerették volna, hogyha új kutatási irányok indulnak-e Magyarországon. Mi alapvetően abban az időben elsősorban anyagcserebetegségekkel foglalkoztunk, és ezeket kutattuk, és így került a látótérbe az, hogy vannak ezek a bakteriális változások, vannak ezek a baktériumok. Számomra egy meglehetősen félelmetes történet volt egyébként, mert nagyon nagy háttértudást kíván a mikrobiológiai, bakteriológiai oldalon az, hogy az ember ezt művelni tudja. Aha, nekem ez még távolról sincs meg. Tehát...
De ez ilyenkor mutatja azt, hogy valószínűleg egy ember ritkán dolgozik egy ilyen kutatási
Tiszta sor. Engem még mindig meg tud az a néhány figura döbbenteni, akik kell ezeknek a bacinknak az anyagcseréjéről tudok elbeszélgetni, mert ez egy nagyon iszonyatosan heterogén, nagyon más, mint az emberi anyagcsere, amit egyébként megtanultam.
Tehát ez egy speciális tudás kell, ez, és azért ébisztett ebbe meg téged, hogy atya Isten, hol vagyok én ehhez képest, ismerem most majd másik egyszer, bocsáss meg az egyszer analógiát, ismerem a pöfeteget, meg a vargányát, de azért még nem biztos elindulok gombászni ezáltal.
Gombászni elindulok, de hogy meg nem de tudom, mit leszettem, nem az biztos.
Biztos, igen, gombászni még elindulsz. És de kicsit többféle van.
És még egy dolgot kell tudni, hogy összerakódjon a logikai sor, hogy azok az anyagcsere változások, amik az emberi anyagcserének azon a megváltozása, amik az anyagcsere betegségek során létrejönnek, tehát mondjuk egy kettes típusú diabétesz, megint egy elhízás, mindig idejük adok ki. Ezek önálló rizikófaktorai tumoros megbetegedéseknek, neoplasztikus megbetegedéseknek. És akkor itt jött a logikai fonal, hogy ha ezek a bacik tudnak okozni anyagcserebetegségeket, és az anyagcserebetegségek meg valamilyen tumorhoz vezetnek, akkor ezt az egészet is föl lehet fűzni egy fonalra.
Ez ilyen null hipó, tehát a legeleje a gondolat, ez egy logikus gondolkodás.
Ez csak annyi volt, hogy ültem egy fehér papír előtt, és minden bajom volt, hogy valami olyasmit írjak le.
Fizikailag ültél egy fehér, tehát nem, hogy képzelek?
Ezt tényleg így kell elképzelni.
Tehát úgy ülsz bent, és körbe vannak. Mit
nem, otthon, és a család ugrál a fejemen, hogy nehogy Isten, szombat van, és valamit ennál, kezdeni kéne magam.
Ennél kreatívabb környezetet, ezt a hallgatóknak elmondom, hogy három fiú várja otthon, és egy feleség Petit, tehát azért ez nagyon kreatív környezet, és te ebben találtad ezt ki a fehér papír.
Szerintem fölött. Mindenkinek vannak ezek a ilyen, nagyon mélyre elcsúszik, és akkor utána eszébe jut valami, ez egy ilyen dolog volt.
Tök jó.
És utána írtam le ezt a, tehát abszolút egy ilyen a white paper proposal volt, hogy igazándiból meg sem próbáltuk a kísérleteket, hanem csak az ötletet dobtuk fel. Amikor a pályázatot írtam, akkor hogy áttúrtam az irodalmat, azt hiszem két vagy három olyan közleményt találtam, ahol valamilyen baktérium, vagy nevezzük mikrobiomnak ez a szabatos megnevezés, tehát a velünk élő bacik összetételének a megváltozása, és valamilyen a baktériumoktól helyileg távol helyeződő tumornak a megjelenése között összefüggést mutatta.
Tehát ki. Volt már ilyen, találtak ilyet is.
Igen, de ezek csak ilyen, tehát nem nagy különbség az, hogy az ember csak korrelatív vizsgálatokat végez, tehát hogy amikor jön a villamos, szembe jön a szőkecsaj. A kettő tehát, között a tehet, villamos, hogy van, igen, de hogy, hogy ez mindig ugyanakkor történik, de hogy a kettő között van-e összefüggés, ezt nem tudom.
Reméljük, ezért állunk a villamosra.
Így van, pontosan, hát, ha jön a szőkecsaj. És így indultunk neki. Megmondom őszintén, amikor azt mondták, hogy jó, akkor kedves Péter, kezd el, akkor igen, ám meg voltam döbbenve, hogy akkor most mi a fele jön.
Igen, vigyázz, mit kívánsz, mondják a kinőt meg.
Nem, még a végén is teljesen. Na, itt ez történt. Meg lehet próbálni nagyon sok olyan vizsgálatot, ezen kézenfekvő lett volna, hogy ezeket omikáknak hívják ma. Ez azt jelenti, hogy olyan vizsgálat, ahol egy bizonyos kémiai entitásból az összeset megvizsgáljuk. Tehát például az összes anyagcsere terméket egyszerre. Az összes, mit tudom én, messenger RNS-t, az összes DNS-t, az összes hormont. Nyilván ez olyan dolog, mintha az ember bemenne az őserdőbe egy jó nagy sörétes puskával, és minden irányba elkezdene lövöldözni.
Ész nélkül. Biztos eltalálsz.
És biztos eltalálsz valamit, és lehullik. És utána kiviszed a dögöket, és elkezded szétszoltírozni. Lehet, hogy, tehát biztos, hogy ad egy átnézeti képet arról, hogy mi van az őserdőben, de önmagában az, hogy ők egymással milyen kölcsönhatásban voltak, ezt nem fogod tudni ennyiből megmondani.
És ez úgyhogy, az analógiája a tiédre?
Igen, mert gyakorlatilag ezekkel az omikákkal azt csinálod, hogy mindent. Tehát mit tudom, akkor most minden papagáj kell. Aha. Minden moha kell. Aha. És nem igazándiból, viszont a technika jellegéből adódóan nem tudsz kilépni belőle könnyen. Aha. Mert nem tudod megmondani azt, hogy a papagáj az mit teszik.
És a te esetedben most itt a papagáj volt a...
Például mondjuk a metabolitok, tehát az összes anyagcsere termék, ami mondjuk valakinek a szérumában van. Aha. Ebből van néhány tízezer.
Egyre mélyebben megyünk az őserdő hasonlat, az tetszik nekem.
Tehát de, ez na ugyan, legalább ennyire komplex, és ennyire lehetetlen a dolog. Úgyhogy megfordítottuk a dolgot, és azt mondtuk, hogy nézzük meg azt, hogy az emberi tumorok egy jó részére jellemző az, hogy olyan az anyagcserék úgy változik meg, mintha metabolikus betegségük lenne.
Tehát mint a cukorbeteg.
Mint a cukorbeteg lenne, így van. Ez egy kicsit, tehát egy durva hasonlat, de ahhoz, hogy könnyen érthető legyen.
Ezt engedjük meg maguknak. Tehát így van. Peti elmondta a végén, hogy a durva hasonlat, ha szakember hallgatta ezt a dolgot.
Így van, pontosan az most kértem elnézést. Tehát, és azt gondoltuk, hogy ezek a bacik, tehát abban biztosak voltunk, hogy a bacik valamilyen metabolitan anyagcsere termékeken keresztül csinálnak valamit a tumorokkal, hogy biztos őket is áthangolják ilyen cukorbeteg irányba. És ezért megkerestük, hogy mik azok a bakteriális metabolitok, amik ismerten befolyásolják az emberi anyagcserét. Ez így rögvest lerövidült a történet 150 metabolitra.
Az már semmi.
Az már egy kezelhető szám, az 11 nehány ezerhez képest.
Persze.
És még jobb, ezeket meg lehet venni egyenként. Tehát mindegyiket.
Fizikailag? Az Amazon.com-ra is kirekedj.
Majd, hogy nem. És akkor ezek közül választottunk ki, mert mondom, tehát nem nagyon tudtuk, hogy merre fel indulunk, ezekből választottunk ki anyagokat.
Találóra.
Nem teljesen, azért egy picikét ennél.
Még 110-ből mennyi az, amit amikor most mindegy.
Az első körben hármat választottunk ki.
Azért mondott, hogy három benne volt.
Azért választottuk ki ezt a hármat, mert arról a három anyagról tudni lehetett, hogy ők viszont vissza tudják forgatni az anyagcserét.
Aha.
Tehát őróluk ismert volt, hogy van egy antidiabetikus hatásuk.
Értem.
Tehát azért őket választottuk ki. Még egy dolog, utoljára jöttem rá, hogy mák volt. Ezeket az anyagokat ugyanis csak baktériumok tudják kialakítani. Az emberi epesavakat alakítják át a bacik. És ezeket a úgynevezett másodlagos epesavakat
ben dolgoznak, amik ez a 20 dekányi...
Nem kicsit.
Ott dolgoznak, mint a gép, és átalakítanak anyagokat, és ez az anyag, amit majd mindjárt elmondott, hogy melyik anyagról van itt szó, ez ami hat, vagy ez volt
így
a
van, feltételezés. Ezt szerettük volna látni, hogy hat-e.
A daganatos.
Így van. És léteznek olyan emberi emlőrákot, azért választottuk egyébként, mert előtte volt valamennyi tapasztalatunk ezekkel a modern rendszerekkel.
Nektek?
Igen. Tehát előtte volt néhány olyan munkánk, ahol emberi emlőrákkal foglalkoztunk, és ez valamennyire a kezünkben volt. Tehát ugyanezzel az erővel lehetett volna bármi más, és éppen aktuálisan ez esetben
a másik kérdés, hogy miért pont az, de...
Ennyi, ilyen egyszerű a történet.
De mondjuk az emlőráknál nincs az, hogy nem tudom, a populáció hány százalékát érinti.
Ennyi eszünk nem volt. Ennyi eszünk nem volt. Most már próbálunk ilyen alapon portfóliót nyitni, megtágítani, hogy azokat a daganatok irányába próbáljuk átvinni ezt a tudást, amit megszereztünk, amik egyébként tényleg rövid túlélés, nehezen diagnosztizálható, gyors lefolyású betegségek.
Jó, de menjünk csak tovább, hogy még
de tudjuk követni. De maradjunk az emlőrák.
Megvannak a baciaink.
Így van. Nem, még bacióról szó sincsen. Fehér nincs. Poraink vannak.
Fehér poraink vannak,
meg vannak tenyészthető sejtek, amikről tudjuk, hogy ezek valaha emberi emlőrákok voltak. Aha. És elkezdtük tesztelni, hogy ezek az anyagok hogy hatnak ezekre a sejtekre. És akkor megtaláltuk az egyiket, litokorsavnak hívják egyébként, ami gátolta egy picit.
És csak baci tudja termelni.
Ez csak így van. Tehát az én kenodeoxikorsav nevű elsődleges epesavamból termeli, és csak bacik tudják csinálni.
Tehát itt az a lényeg, és még egyszer elnézést kérek, hogy bontom, tehát a mi anyagunkból, tehát mi, mint ember, úgy értem, ő létrehoz egy olyan produktumot, amely csak ő tudja létrehozni.
Pontosan.
Nálam a recept, ez az ő Coca-Cola-ja.
Teljesen. Mondom, utólag jöttünk rá, hogy ezt jól választottuk ki, tehát az a tény, hogy ez az anyag csinál valamit, az eleve implikálja azt, hogy a baciknak kell csinálni.
Kell egy kis szerencse, ez is.
Ez tényleg az volt, hogy pont belecsaptunk. És akkor a lényeg az, hogy sikerült az anyagcsereváltozásokat kimutatni, ahogy a tankönyv megírták, sikerült kimutatni, hogy egy picikét gátolja a sejteknek a szaporodását, halál boldogok voltunk. És utána jöttünk rá, amikor már egérkísérleteknek indultunk neki, hogy hát ez nem csak az anyagcserét változtatja meg, hanem úgy tűnik, hogy nagyon sok minden mást is befolyásol a tumorok kapcsán. Ha visszaadjuk a litokorsavat, akkor fölpiszkáljuk egy picit az immunrendszert.
És az is
benne van, hogy a tumor infiltráló, a tumorba bekerülő limfociták száma megnő ennek az anyagok hatására, gyakorlatilag az immunrendszer elkezdi ölni ezeket a sejteket, elkezdi.
Tehát a természetes védekezésünket beindítja,
is.
Ha van.
Is.
Igen.
Az biztos, hogy az anyagcseréjét ezeknek a tumoroknak visszapörgeti, ennek biztos, hogy van hatása. Van egy olyan, tehát úgy kell elképzelni ezt az emlőrákot, hogy vannak a teljáratok, ezek nyilván, mint a csövek olyanok, hogy van egy erős
szép
falak.
Szép, most majdnem YouTube-ra megy föl.
De ez
mutogatod.
De nem, ez egyébként nagyon szép.
Is teljáratokat.
Egyébként tényleg ha az ember látja ezeket a képeket, nagyon plastikus. Tehát ugye ezeknek a falát sejtek borítják, és igen, ezeknek alaposan össze kell kapaszkodni ahhoz, hogy a tej ne folyjon ki, hanem a csőbe menjen végig.
Érte.
És a daganatos elfajulás során ezek a kapcsolatok megszűnnek, és a sejtek elkezdenek vándorolni.
Aha.
Ez az anyag ezt visszaforgatja. Tehát a Petri csészében ott vannak az ilyen hosszúkás sejtek, és ezt az anyagot visszaadom, és összekapaszkodnak.
Hát ez azért szürreális.
Ez tök jó.
Ez nagyon szép. Ez tényleg
szép látvány egyébként. Itt már nagyon boldogok voltunk az egereknek, hogyha visszaadtuk a litokorsavat, az egérkék, azok kevesebb metasztázisuk volt, tehát kevesebb áttétet képeztek.
Meggyógyultak?
Nem.
Nem gyógyultak?
Nem.
Jobban lettek?
Jobban lettek. Még egy nagyon fontos dolog, hogy ezeket az anyagokat nagyon pici koncentrációban adjuk vissza. Tehát egyébként a vérünkben borzalmasan kevés van. Tehát mondjuk, hogyha a vércukorszintünkhöz viszonyítjuk ezen, 1 100 000-re, 1 millió-ra.
De milyen fontos?
De ott van, így van. És ha ilyen pici koncentrációban visszaadjuk az egereknek, akkor az egerek azok ugyan meg nem gyógyulnak, de mindenképpen lassabban folyik le náluk a betegség. Valószínűleg úgy tűnik, kevesebb metasztázisuk lesz adott idő alatt, és ezek kevesebb áttétjük lesz, és egyébként a tumorok, amik képződnek, ezek kevésbé szűrik be a környezetüket.
Jó, de várj, azért ördögügyvédje. Ha nem gyógyul meg, akkor azért segít. Hát, mert azt jelenti, hogy felismerik mondjuk is gyógyítható ilyenkor?
Ettől a választ egy picit félek azért, mert nyilván hallgathatnak bennünket olyanok, akik pont ilyen betegeket látnak el, és nyilván sokkal plasztikusabban tudják azt, vagy sokkal jobban tudják azt, hogy hova, vagy hogy mi történik egy ilyen esetben, de mindenféleképpen ugye a kuratív kezelés az emlőrákban az az, hogy helyet lehet távolítani ezt a tumort.
Igen.
Minél kisebb a tumor, ez annál könnyebben megy.
Aha.
Ebben mondjuk ezek az anyagok segíthetnek, hogy ezek a tumorok ne nőjenek olyan gyorsan, vagy akár összébb is menjenek. Hogyha nem arról van szó, hogy ő a környezetével összekapaszkodik egy daganat, megint könnyebb kimetszeni a helyéről. Tehát ez ezekre nagyon jó. Kettő, hogyha mondjuk egy olyan daganatról van szó, ami mondjuk már demoperábilis, vagy ehhez hasonló, akkor még mindig ki lehet tolni.
A demoperábilis azt jelenti, hogy akkor le kell...
Nem lehet hozzányúlni, valamiért nem érdemes hozzányúlni az adott beteghez. Ebben az esetben is még mindig mondjuk ilyen anyagokkal lehet lassítani ennek a betegségnek az előre haladását. Ez mondjuk időt jelent egy betegnek adott esetben. Na, eddig halál boldogok voltunk, és itt jött az, hogy ez átvihető emberre. Akkora mákunk volt, hogy volt valaki, akinek voltak emberi mintái, emberi székletmintákról beszélünk.
Mindenki gyűjti ezt otthon, nem? Hol találtatok ilyet? Gondolom az egyetem,
nem?
Nem is az egyetem?
Nem. Az irodalomban találtam egy cikket írt ez az ember, ő alapvetően foglalkozott ezzel a kérdéssel, egy amerikai úriemberről van szó, ő foglalkozott ezzel a kérdéssel, tehát mintákat gyűjtött. Ő írta le azt, hogy a bélflóra a emlőrák betegségben ennek a diverzitása, a faj összetétele lecsökken, kevésbé lesz változatos a flóra. Leírta azt, hogy mondjuk ez nem mindegy, hogy ezek a bacik nem mindegy, hogy tudnak esetleg ösztrogént visszaadni, és itt a lényeg itt most az, a történetünk szempontjából, hogy neki volt széklet DNS mintája, tehát gyakorlatilag bél baktérium DNS gyűjteménye volt. 50 egészséges és 50 beteg nőből, akik korban illesztve voltak. Először azt kértem tőle, hogy hadd nézzük meg az adatait, ezt készséggel megosztotta velünk.
De jó. Tehát ráírtál, hol?
Ráírtam teljesen. Ez a hideg hívás, így van.
De ez hol van ez?
A NIH-nél, tehát a legnagyobb amerikai kutató hálózatnál. Ez Washington mellett Bethesda-ban.
Ja, Bethesda.
Írt, hogy persze megnézhetjük az adatokat, de az a lényeg, hogy a szekvenálásnak mindegy, tehát a szekvenálás arra nem volt alkalmas, az ő adatai nem voltak arra alkalmasak, hogy a saját kérdéseinkre választ adjunk.
Aha.
Írtam vissza, hogy hát köszönöm szépen, ez nagyon kedves volt tőle, de hát ez erre alkalmatlan.
Küldd át a mintákat, Greg.
Nem kértem.
Nem?
Nem kértem, magától elküldte.
Azt a
Ahogy van, az összes DNS becsapta egy dobozba és elküldte nekünk. Mint utóbb kiderült, hogy nem sokkal előtte ment nyugdíjba, és úgy van vele, hogy akiknek ő tudja ezeket adni, azoknak ő adja szívesen.
De jó, az ez hatalmas segítség, úristen.
Ez az ember engem megdöbbentett, tehát találkoztunk most a tavaszon. Nem volt alkalmas, 3 napon volt Washingtonban, az, amelyik én javasoltam neki, hogy találkozunk, nem volt alkalmas. Mint utóbb kiderült, ő önkénteskedik. Orvos végzettségű, és azoknak az embereknek a házi orvos, akik az Amerikában nem tudják megengedni maguknak orvosi ellátást. Tehát ő ingyen, gyakorlatilag az utcán élő, a börtönből éppen szabadul. Tehát tényleg a társadalom legnehezebben élő rétegét.
Hogy hívják
látja.
Az eljú, mondjuk az
James előtt. Goddard.
És te pont egy ilyen emberben botlasz.
Ez
a témád, azért eddig is voltak benne
mákok, de ez XXL-es. Ez XXL-es, így van. Azon túl egyébként, hogy nálam olvasott volt ebben a témában, tehát rengeteg olyan dolog volt, amire úgy élből felhívta a figyelmemet, ugye az első néhány beszélgetésen egy Péter azért vedd észre ezt.
De jó, hát ez hatalmas.
És ő úgy van vele, hogy mit tudom én, 70, azt hiszem 2 éves, vagy valami ehhez hasonló, hogy ő már azzal, tehát nem az a fontos, hogy ő maga dolgozzon, vagy ilyesmit, tehát egyébként önkéntesként dolgozik tovább, és bizonyos projekteket igazgat, de hogy ha tud valakinek segíteni, akkor segít. Egy holland csoporttal van még ilyen intenzív és belsőséges kapcsolat.
Milyen jó, tehát jó, de nem ego, nem magával van elfoglalva. Abszolút egy ilyen giver típus, hogy az angol mondják. Nem?
De ezzel az Ürgével mondjuk beszéltünk egy két és fél órát megebédeltünk. Tehát feltöltöttem a habitusától. Érdemes volt figyelni rá, nagyon sokat segített, iszonyatosan jó világlátása van.
De hogy így mesélsz erről, azért azt mutatja, hogy azért nem te sem minden nap találkozol ilyen emberekkel feltétlenül.
Nem.
Tehát ez építi az embert, lendületet, lökést ad. És már úgy akkor a kutatásotoknál a felén jártok már, vagy hol vagytok?
Hát szerintem nagyon az elején vagyunk.
Ez még az elején vagytok.
Nem úgy, tehát hogy a sztorinak a végén vagyunk már. Igen, úgy egyébként, hogyha az egész ívet nézem, én azt gondolom, hogy nagyon az elején vagyunk. A lényeg, hogy így hozzáfértünk a széklet DNS mintákhoz, ezekből már el tudtunk kezdeni a humán betegségre következtetni. Hogy ott mi történik. Milyen enzimek, tehát azok a fehérjék, amik kialakítják mondjuk a litokorsavat, azok hogy változnak, ebből már tudtunk erre következtetni.
És akkor mi a vége ennek a vonalnak? Mi az, amire rájöttetek végül is?
Na, tehát a lényeg az, hogy meg tudtuk mondani azt, hogy a bélflóra hogyan változik, vagy ezt tudtuk, hogy a bélflóra hogyan változik meg emlőrákban, és meg tudtunk mondani egy olyan faktort, ami kiesik, tehát ez a litokorsav, ez egy antiproliferatív környezetet biztosít.
Ezt tehát termelődik ennek a fogalma.
Tehát ez a litokorsav az egészséges emberekben termelődik, és nagyon kis mennyiségben bekerül a vérbe.
Tehát itt a pocakomban van egy kis litokorsav most is.
Igen. Ez bekerül a vérkeringésembe, eljut az emlőbe, ahol minden nap keretkeznek bennünk tumorsejtek. Amit az immunrendszerünk szépen oda megy és agyoncsap. Na. A litokorsav segít ennek a rendszernek, hogy nem engedi, hogy ezek a sejtek elkezdjenek nőni. Aha. Időt ad arra az immunrendszer, meg egy picit piszkálja is, hogy oda menjen és agyonüsse. A betegség...
Ő a polgárőr? Várj, most próbál... Tehát nem rendőr, de...
Körülbelül erről van szó. Ezzel párhuzam, tehát a betegség korai szakaszában, tehát az emlőrák betegség korai szakaszában, kimutattuk, vagy lehetett tudni, hogy a bélflóra egyszerűsödik, kevesebb bacink lesz.
Te érdekes. Tehát amikor van ez az emlődaganat, kezd kialakulni, ez még ilyen kezdeti fázisban?
Ez ezt jelenti, így van.
Jellemzően ez most már, bocsánat, maradjunk a villamos szőkenőnél. A villamos az esetben az emlődaganat kezdeti része, és ekkor kevesebb az a bacink.
Így van.
A 20 dekából van 5
így
vagy 10.
Így van, és azt is kimutattuk, hogy a korai betegség korai szakaszában kevésbé képes megcsinálni litokorsavat a bélflóra, és a litokorsav mennyisége körülbelül felére csökken ezekben a betegekben.
Bocsánat, ez nehéz kérdés. Miért? Várom?
Nem tudom, ezt én is szeretném tudni.
Tehát
szerintem ez a következő kulcskérdés, amit még nem tudom, hogy lehet feloldani.
Hát javaslok egyébként, csak egy jó barátom mondta ezt nekem, hogy 3 gyerekkel szombaton egy fehér papír elé le kell ülni,
és akkor
gondolkodni egy picikét, ez már egyszer bevált. Tehát lehet
nem, van, a patológia könyvnek vannak ilyen fejezetei, ahol erre vannak utalások, de ez egy nagyon nagy meló.
Kicsit olyan, mint ez egy Sherlock Holmes vonal. Tehát találtál nyomokat, egyértelműen nyomokat, összekötetéseket, de a teljes sztori még nem állt össze. Tehát ebben a vonalban, tehát nyilván az embert azt viszi is elő egy kutatót, gondolom az, hogy azért itt nem lerakhatom a pennámat és mehetek nyugdíjba. Hát,
tehát azt is kell látni, hogy rendben van, azt ma látjuk, hogy egy darab daganat korai fázisában történik valami. Aha. De nem egyfajta daganatunk van. Azok az emberek, akik ebben a betegségben szenvednek, nyilván előre halad a betegségük. Mi történik a későbbi szakaszokban, mi történik akkor, amikor ők mondjuk kemoterápiát kapnak, ezek a baktériumok a citosztatikus szerekhez is hozzá tudnak nyúlni. Tehát azokat
tehát
is befolyásolják.
Tehát sokkal... igazából itt azért darásfészek ez.
Épp, hogy a felszínt kapartuk meg. Igen. Tehát ezek a legideálisabb helyzetek, amiről most beszélünk.
Jó, de valami olyasmi fején indultatok el, aminek végül is, hogyha jó haladtok, most nem azt mondom, hogy a miértek vág változásával, ez is egy fontos kérdés, hanem az alapkérdés ebbe, de hova vezethet ezek? Tehát a gyakorlati, alkalmazott vonalba, akik sajnálatos módon betegek lesznek a jövőben, vagy éppen a tesztek vonalban, ez milyen gyakorlati haszna lehet ennek?
Szerintem két vonalra érdemes gondolni. Az egyik az, amin egyébként aktívan dolgozunk is, hogy meggyőződésem, hogy ezeknek a bakteriális összetétel változásoknak lesz diagnosztikus haszna. Lehetséges velük a betegséget detektálni.
Széklet mintából valaki igen. otthon berakja a lakpuszt, vagy már olyan okos vécé van, én biztos vagyok benne, előbb-utóbb jön az okos vécé, amiben ezt én mondtam, tehát okay. ez most az én nevem lesz emellett. Amikor egyszerűen azt mondjuk, hogy hát most ez egy bizonyos betegség kialakulására utal, hiszen kevesebb a maci a székletben, ugye?
Például. Tehát szerintem nem mindegy, hogy milyen bacik. Tehát valószínűleg azt is azonosítanunk kell majd, hogy kik azok a bacik. De nem mindegy, hogy mondjuk egy májjelváltozás, nem daganat, csak egy elzsírosodó máj esetében, vagy mondjuk egy emlő daganat esetében nem ugyanazok a változások fognak bekövetkezni.
Hát reméljük, hogy az ilyen egyszerű, mert az érzék, hogy arányokban is lehetnek különbség, akkor van az igazi
itt,
baj.
Na, itt jön az a történet, ezért jó az, hogy a biaflórában ennyire sokféle baktérium van. Tehát biztosan lesznek olyanok, akik állandóra tudnak maradni, és lesznek olyanok, akik változnak.
Ez megint egy lakmuszpapír videó lenyomat, egy betegségnek.
Így van.
Tehát lehet egy térképük, ahol azt mondjuk, hogy ha ezek az arányok vannak meg, akkor ez a betegség.
Így van. Vagy legalábbis ebben az irányban mindenképpen ki kell valakit vizsgálni.
Tudom, jutott eszembe, és nem akarom ezt a utcába bemenjünk milyen, csak egy picit, hogy azért engem az megrémiszt. Sok minden rémiszt meg a jövőben, és nem rémiszt. Általában is szoktam nyugtatni a jövőtől félőket, hogy tehát azért simán lehet ilyen hajlam, valami alakul éppen ki, és mondjuk leküzdi a szervezet, nem? Vagy ilyen...
Azzal nincsen baj, hogyha tehát maradjunk az emlődaganatnál, mondjuk valakinél ez a teszt kihozza azt, hogy ő neki van igen. hajlama. Tehát van egy változás, vagy van egy összetétel, és ezt mondjuk tételezzük fel, hogy bizonyítani tudjuk, hogy ez egyfajta hajlamot feltételez. Akkor ez azt jelenti, hogy ő jelenjen már meg, ne felejtse el, ne felejtse. Tehát Magyarországon az emlő szűrés, ugye mindenkit hívnak, hogy is van ez, 40 és menopauza után jelenik meg a betegség a legtöbb esetben, 40 és 60 között mindenkit hívnak két évente szűrésre. Lehet, hogy akkor neki azt kell mondani, hogy oké, legyen szívesen, menjen el egy szűrésre, és mondjuk gyakrabban kezdjék el követni, kezdjék el vizsgálni, és kövessék őt gyakrabban.
Tehát azért, azért megijedhet ám erősen egy ember.
Nyilván. De a szűréseknek mindig ez lenne a lényege, hogy nem az ijedtség, hanem az, hogy rá tudj mutatni arra, hogy van valamilyen betegsége. Persze. Általában az elvárható, hogyha valahol tehát a szűréseket mindig úgy érdemes csinálni, hogy biztos, ne mondjak senki, tehát falsul ne mondjak negatív eredményt aha. valakinek. Ami azt jelenti, hogy nyilván fogok falsul pozitívat mondani. Aha. Ezeket a szűréseket utána nagyon gyorsan illik követni egy valós definitív diagnózist adó vizsgálattal, vagy vizsgálatsorral.
Jó, én csak azt mondom, hogy, és mondom, ez már inkább az én szakmámhoz közelebb jön ez a dologba, hogy az itt jelenleg még a WC-nk, már elnézést, nem diagnosztikai terület.
Nem.
Tehát jellemző az ember elmegy otthonról, általában egy rideg környezetben van, amikor majd valamikor egy időpont, és akkor valamikor megkapod a választ, és itt most ezt az információt a jövőben be akarjuk hozni, és egyébként nyilván önmagunkért az egészségünk tekintetében, de azért valahol ez elgondolkodtat engem, hogy úristen, ilyen történhet meg, tehát megélhet valaki úgy, hogy reggel elmegy, végzi a dolgát, bocsánat, kicsit sokat beszélünk erről a témakörről, meg akartunk.
Én még olyan emberrel nem beszéltem, ahol ez egy kicsit ne lett volna egy hosszabb
igen, valahogy ez az óvodásoknál is, meg úgy látszik nálunk is, tehát ez a kaki téma, ez egy fontos.
Majd legfeljebb kivágod van ez a régi poén, hogyha egy asztaltársaság egy 5-10 percen belül nem szarásról, vagy baszásról beszél, garantáltan kémek. De ez valóban olyan, hogy ez a történet, hogy mindenkinek van személyes élménye így vagy úgy vele. Tehát...
De ide tolassuk viszont, tényleg nem akartam végre menni. Tehát ezt mondta az egyik a diagnosztikai jövőben. Mi a másik?
Nagyon remélem, hogyha van egy diagnosztikai tesztje az embernek, igen. akkor ez nem csak arra jó, hogy rámondjam valakire, hogy ő veszélyesen daganatos vagy ehhez hasonló, hanem mondjuk tudjam követni a betegségét, mondjuk tudjam követni azt, hogy kiújul-e a betegség, tudjam követni azt, hogy sikerült-e mondjuk egy műtéttel eltávolítani a daganatot a szervezetéből, és így tovább is. Tehát erre mindenképpen alkalmas lehet. Egyelőre nem voltunk képesek arra, hogy, és közben eszembe jutott, hogy mit akartam még mondani, de ez még előtte ma még arra nem voltunk képesek, hogy széklettranszplantációval egereket meggyógyítsunk, vagy jobban legyenek egerek. Tehát, hogy a beteg egerek egészséges székletet kapnak, az elvileg frissíteni a bioflórájukat.
Tényleg erről fogunk beszélni, de hát ez megint beindult bennem. Tehát a széklet transzplantáció.
Ez egy létező orvosi eljárás.
Oké, ezt én még nem hallottam.
A Clostridium fertőzésben ezzel lehet visszaállítani a bielnek az eredeti flóráját.
Mivel az tartalmazza azokat a baciket,
amire neki szüksége lenne, így van.
Kőkemény. Azért ezt is még meg kell nézni.
Egy volt osztálytársam csinálta az elsőt Magyarországon egyébként.
Komolyan?
Uh-huh.
Itt Budapesten?
Debrecenben.
Kicsi a világ.
Most már egyébként Szegeden és Pesten is, és Debrecenben is rutinszerűen azért csinálnak ilyet. Annyi, hogy per pillanat az történik, hogy akitől a beteg elfogadja a donációt, azt a székletet fogja megkapni. Tehát általában ez családon belül történik.
Ez a sztori, megint csak ennek az nem egy szív, amiről beszélgetünk, de nyilván azért az egészség az mindenkelőtt. Tehát azt akarom mondani, hogy ezt még nem találtuk meg, nem találtátok meg ezt a dolgot, de azért ez lehet cél például.
Mindenképpen ennek utána fogunk menni három. Vannak ilyen populációs szintű adatok, hogyha nagyon sok antibiotikumot fogyaszt valaki, akkor emlőrák kockázata növekszik neki. De ezzel nagyon sok alatt azt értem, hogy évi 100 tablettát beszed, mondjuk 10 éven keresztül.
De hát ez nem túl reális, vagy van ilyen betegség?
Van. Tehát bizonyos gyakran visszatérő húgyúti fertőzések szoktak ilyenek lenni.
Nem, pont ezt akartam kérdezni. Tehát, és mondjuk ez, amiről beszélt, most vigyázz, számokat fog kérdezni, aztán
majd mondom, hogy nem.
De igen. Tehát mondjuk tudjuk azt, hogy 100-ból Magyarországon hánynál lehet azt mondani, hogy 1-2-nél van ilyen szintű antibiotikum fogyasztás, vagy 1000-ből 3-nál? Ez milyen, mekkora?
Nem tudom megmondani. Azok a vizsgálatok, amiket láttam, ezek egyébként amerikai vizsgálatok voltak, és ott azt csinálták, hogy egy magánbiztosító teljes adatbázisát végig túrták. Tehát egy ilyen jó 2,5 millió nőt.
Az
egy meggyőző dolog. Nem sikerült jól szétszedni a betegeket, tehát ők csak egy, azt mondták, hogy alatta fölött egy bizonyos számnak, de látszik az emelkedés ott is a betegeknél.
Tehát itt az antibiotikumban, csak hogy értsem ezt a dolgot, tehát arról beszélsz, hogy azért óvatosnak kell az antibiotikummal, mert nem csak a csúnya bacikat, már két kategóriában vagyok.
Ott,
azokat is, akik szépen szegélyt szeretné az litokolsavat előállítani, de kap egy olyan adagot, hogy aztán próbáljon ember helyre
aztán
jönni.
Nem, így van. Én azt gondolom, hogy tehát ezekkel a rendszerekkel, amik kézben vannak, és ezeket a vizsgálatokat én meg is szeretném csinálni, nagyon jellegzetes antibiotikum kombinációkat illene letesztelnünk. Én emlődöm
van. Hogy ez hat-e?
Hogy tehát ez egy megint villamos és szőkenő. Az, amit láttak ezekben a nagy populációs vizsgálatokban, Ez lekövethető, érdekel, vagy sem?
Nem engedem, hogy befejezni. Érdekel engem. Antibiotikum hatása, beteg vagyok. Az a hatás, ezek szerint úgy nincs nagy hatás, hogyha egyszer egy évben szedem, hanem a vaki azt mond, rendszeresen sokat szed ebből. És azt mondjuk, meddig hat ennek a hatás? Tehát ilyen, hogy mondjam, tehát ez a természetes újratermelődése annak a baktérium bérflórának az hónapok?
Nézd, ez a szám, tehát ez az ilyen 100 tabletta egy év alatt, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag havi egy kúrát valaki.
Aha.
Ez azért szerintem lehet, hogy valaki a szívéhez kap, hogy úristen, ő neki valamilyen okból mondjuk ennyit be kell szednie, de azért szerintem nem jellemző mindannyiunkra ez a mértékű antibiotikum fogyasztás.
Sok mindenről beszél, igen.
Stimmel. De még egy dolog, ez nem azt jelenti, hogy ha valakinek van valamilyen olyan lehetetlen betegség, ami miatt ezt csinálnia kell. Ez nem azt jelenti, hogy úristen, akkor meg fog halni. Nem, ez azt jelenti, hogy nagyobb esélye van arra, hogy ő neki emlődaganata alakuljon ki. Szerintem ennek még egy dolog, ez a rekurenciát is támogatja. Tehát azt, hogyha valakinek volt egy emlődaganata, és egy már újra előjöjjön, hogy bizonyos antibiotikumok ezt elősegíthetik. Azt akarom ebből kihozni, hogy szerintem az mindenképpen egy, tehát azoknak, hogyha az ember megnézi azt, hogy ez valóban modellezhető-e állatokon, akkor egy elég jó bizonyítékot adhat arra, hogy milyen kombinációkat érdemes, vagy milyen antibiotikumokat érdemes ezeknél a betegeknél használni, és mi az, ami lehetőség szerint kerülendő.
Igen, mert több betegségről beszélünk, és arról beszélünk, hogy a lehetőleg az antibiotikum kúra, amilyen azért elég kemény kúráról beszélgetünk, az ne zavarja mondjuk annyira a bélflórának.
Így van, vagy legalább, tehát másik oldalon nyilván... Ez egy kicsit ilyen vékony ég, amiről beszélünk, mert a tények azok tények. Az a kérdés, hogy az ember, tehát nehogy valaki emiatt mondjuk ne szedjen többet antibiotikumot, ezért ez nyilván egy olyan túlzás.
Nem arról van szó, hogy valaki most, nem tudom, olyan
betegsége
van, és soha tessék abba. Figyelj, nekem sok ismerősöm van, aki gyakorlatilag így áll a kérdéshez hozzá. Tehát biztos neked szabad. Is van ilyen ismerősöd. Tehát, és te nem ezt állítod, én ezt szerintem ezt tisztázok
is ebben a vonalba. Ez fontos látni. De szerintem azok fontos adatok, hogy mondjuk, tehát na, az, hogy valakinél adott esetben milyen, egy orvos, milyen gyógyszeres beavatkozást javasol, ezt majd ő a beteggel együtt, gondolom én, megvizsgálják azt, hogy milyen rizikó mellett milyen előnyt ad ez számára. És ezt adott esetben
kell. Kemény mérlegelés azért ez.
Tehát arra gondolok, hogy ha én meg tudom mondani, vagy arra tudok adatot szolgáltatni, hogy ezek mellett a populációs szintű vizsgálatok mellett, ahol azért van néhány olyan antibiotikum, amire rá lehet mutatni, hogy ez azért egy picikét erősebb, mint a többiek. Hogyha én emellett mondjuk meg tudnám mutatni azt, hogy egyébként igen, A és B antibiotikum mellett nem nagyon láttunk durva változást, de egy másik kombináció mellett láthatóan elszaladtak a tumorsejtek, akkor mondjuk ez egy érdekes adat, vagy egy fontos
szóval
dolog lehet.
Ez a gyógyszer, Robi.
Nincs, az antibiotikum azt hiszem, hogy nem a legnagyobb izé, nem a legnagyobb
zseton. Nem ez a biznisz, nem ez a legnagyobb. Ez sokkal komolyabb biznisz, mint az antibiotikum.
Tehát az antibiotikumot szedsz, mit tudom én, két hetet egy évben. Allergia meg tart két hónapon keresztül egy életen át.
Jó, tehát ezzel kapcsolatban, hogy annyira nem menjünk be, és abszolút értem, mit mondasz ezzel kapcsolatban. Mennyi idő alatt lehet eljutni egy ilyen kutatással ezért az eredményig, amit most te mondod? Tudom, ez egy nehéz dolog.
Tehát most gondoljunk erre az antibiotikumos történetre.
Igen, például.
Szerintem ez kvázi favágás, tehát itt jó összerakható az, hogy mik azok az antibiotikumok és mik azok a kombinációk, amiket le kell tesztelni, és akkor innentől kezdve ez nem az, bocsánat, kvázi ész nélküli munka, tehát hogy itt akkor venni kell az egereket, beoltani őket, adni nekik az antibiotikumot.
Ez most terve van, most nem feltétlenül ez van terve, ez az.
Csináltunk irány. Már ilyen vizsgálatot, és szeretném egy-két éven belül megcsinálni azt, amit több közlemény is felhozott. Kombinációt, ami úgy tűnik, hogy valóban...
Közlemény szólított eszembe, azért az olyan fontos megemlítenünk, hogy ez most megjelent komoly...
Itt most igen, tehát ezek...
Most nem tudom, mi az impact faktor, és ne vegyük ebbe.
Teljesen mindegy, ez valóban olyan szaklapban jelent meg, ahol értenek ahhoz, amiről beszélnek.
Így van, ez nem is egy hazai hajó. Nem azért mondom, hogy itthon nem értenek,
Zöme nem feltétlenül magyar ezen.
Nem, mert azért ezt gondolom, és ahogy láttam ott a nevek sorát, azért említsük meg, azért hányan dolgoztok ti ebbe a csapatban?
Ez rengeteg kollaborációval működik. Tehát nálam mi dolgozunk 11-nehányan, hogyha nem számolom bele a hallgatókat, akik egyébként halállelkesek, de
komoly tímunkat,
jönnek, mennek.
Komoly tímunkat.
És ezen kívül olyan tízes nagyságrendben vannak azok a kollaborátorok, akik dolgoznak velünk.
Tök jó. A másik, amit akartam kérdezni, és aztán hozzá nem értés legmélyebb van, mi tehetünk ezekért a bacikért valamit az étkezésünkkel azért? Tehát azért ez is egy valami, ami felhívja a figyelmet, nem?
Szerintem ez abszolút releváns kérdés. Én azt hiszem, hogy a normál vegyes táplálkozást, hogyha az ember viszi, például így van, lehetőség szerint valamelyik gyors étteremben letolva. Nem, az amikor a szezonnak megfelelő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztja az ember, ehhez kiegyensúlyozottan fogyaszt húst, kiegyensúlyozottan fogyaszt zöldségeket. Tehát az a lényeg, hogy a tipikusan gyerekkajálást azt érdemes elfelejteni, tehát azt, amikor egyféle kaját eszek folyamatosan, ha kell, ha nem. Aha. Hanem minél jobban variálja az ember, értelemszerűen a különböző zöldségek, gyümölcsök, ezek probiotikumként hatnak ezekre a bacikra. De szerintem ezt megteheti.
Érdekes, kicsit olyat mondasz, mint amit mondjuk, hogy ha 100 évvel valaki nem volt nyilván feltétlenül nagyon szegény, és hozzájutott húshoz, stb., és ami épp a fán volt, valami termett. Tehát
de hát ehhez vagyunk kitalálva.
Igen, mert néhány ezer év...
Evolúciósan erre vagyunk kitalálva, hogy ezt tegyük.
Jó, magam nagyon sokat találkozok azon, hogy más területen nyilván fel a pszichológiai területeket vizsgálok. Most írok, illetve készült egy könyv, ami sporttal foglalkozik, mentális felkészülése, és mondjuk ezzel feldolgoztam, mit tudom, egy ilyen 300-400 cikket, könyvet, aminél azt érzem a nagy többségénél, ez nyilván ilyen publikált szaklapokban jó nevű valamik, hogy mondjuk egy sportoló célszemély, itt mondjuk a beteg nálad, olyan távol van ettől, hogy ezekről bármit is tudjon, vagy úgy felhasználni. Nyilván itt azért rossz az analogia, mert a felhasználó, nyilván a beteg nem felhasználó, ő az, aki segíteni lehet egy ilyen helyzetben. Mondjuk a sportolna, nem? Aki mondjuk akik kutatták, és akik segíteni lehetne, szerintem távcsővel se látnak át egymáshoz. Tehát ezek, amiket most, ahogy így beszélünk, ilyen lazán, kötetlenül, és én is megértem, hogy nyilván van nekem is egy hátterem ehhez, ami segít ebben, de úgy gondolom, aki ezt hallgatja, és józan paraszt észre rendelkezik, az meg tudja ezt érti ezt a dolgot. Tehát te hogy látod, hogy ezen, egy picit kinézve abból most konkrétan a saját kutatási vonalból, ezen van még mit fejlesztenünk? Vagy te hogy látod? Mert nyilván neked is el kell magyaráznod sokszor, hogy mivel foglalkozol. Apa, mit csinál mondjuk Covid-ban? Vagy?
Igen.
Klasszik kérdés.
Egy apróság az előzőhez, aztán válaszolok a kérdésedre. Úgy tűnik egyébként, hogy a rendszeres testmozgással is lehet tenni a baktérium flóránkért. Egyébként.
Nyilván rendszerest, azt kibontanám, hogy ez mit jelent a rendszeres.
Tehát szerintem azt, amikor valaki nem testpet, tehát nem ez az igazi ülő életmódot folytatja, hanem azért valamennyi egészséges, normális.
Ez egy rendszeres mozgás. Ezeket halljuk egyébként.
De nem, tehát egyébként olyan nagy okosságot nem mondok, ettől függetlenül látszik, hogy ezeknek az embereknek a bioflórája sokkal változatosabb, mint az ülő életmódot folytató.
Hogyha futsz.
Ki tudja, jó, mindegy, tehát ez megint olyan tyúk vagy a tojás problémája, hogy akkor a...
Ez volt előbb.
Hogy egyébként ő egészségtudatosabb, amúgy is a másik meg benyesi ugyanazt a...
Jelző, de ez ritka szokott állandóan valaki mondjuk fut, vagy sportol bármit, az ritkán szokott állandóan mondjuk a gyorsítelmekbe.
Na, szóval ez csak így,
ez egyik, igen.
Halka megjegyzem. Az, hogy mennyire lehet elmondani azt, amit az ember csinál, ez egy nehéz kérdés. Gyerekekkel olyan szempontból relatíve egyszerű a helyzet, hogy a orvoskarnak van egy saját obodája, és akkor oda járnak, ahol szerintem volt egy ilyen időszak, hogy vannak ilyen tematikus hetek, hogy a természet, a tél van, most akkor a térről beszélgetünk, és akkor volt valamilyen, hogy és akkor az orvosok, vagy az betegség, egészség, egy ilyesmi, és valaki vitt be a gyerekeknek, szerintem valószínűleg a feleségem volt egy adag kesztyűt, szájmaszkot, meg hogy fityulát, és gyerekek, ezért hiszem, az óvodából petekövet műtöttek ki.
Azt a minél, további. Az ilyen óvodában azt képzeltem, hogy neked mi a jelent, Sanyika, a litokorsav, tehát vagy valami.
Alapvetően ott relatíve egyszerű az embernek ezt elmondani, meg nyilván a gyerekek otthon sok mindent hallanak akarva, akaratlanul. Ők ebben kikupálódnak. Az átlagemberrel beszélni, vagy azokkal az emberekkel, akiknek ez távolabb van, nem mindig egyszerű. Bár én azt gondolom, hogy én nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket az ismeretterjesztő előadásokat, vagy ezeket az ismeretterjesztő lehetőségeket igenis meg kell ragadni, és meg is kell tenni. Ezek nagyon fontosak. Én azt látom, a saját oldalamon azt, amit nehéznek tartok, az az, hogy vagy ahol félre tud csúszni az egész, az az, hogy az emberek működő technológiákhoz vannak szokva. Tehát ők ahhoz vannak szokva, hogy mit tudom, vesz egy villanykapcsolót, abban, hogyha a vezetékeket belekötte, akkor föl tudja kapcsolni a villanyt.
Igen.
Az, amivel mi foglalkozunk, az még olyan, hogy ugye a fröccsöntést csinálja valaki, én még ott szórakozok azzal, hogy is kéne ezt az egészet, így vannak ezek a vezetők, ezeket hogy kéne így egymáshoz kötni,
jó, az,
hogy
az elektronát menjen.
Igen, ez a fejlesztés, csak miután az embereknek a zöme, a kész technológiát használja, azt hiszi, hogy ha én beszélek valamiről, akkor ezt egyenesen a kettő közé egyenlősége lett ez. Tehát azt, amire azt mondom, hogy úgy tűnik, hogy működik, működhet. Óvatosnak kell lenni vele, ő ezt lesarkítja.
Én viszont tudom, mit hallok a te történetedből? Totálisan például irreleváns is lehet az egész az, hogy most mit találtatok, milyen baciva és mire, hanem egy ember történetét, aki gondolkodik valamin, szeretne, kíváncsi valamire, tippel valamit, egy nagyot tippel, bizonyos zavaró körülmények között, bejön egy rész, sokszor szerencse kezében van, maga se tudta, nézzük meg, hogy működik-e, és megy előre, és nézi, egy részét az útnak maga próbálja lőni, a másikat meg adja az élet, lásd, hogy most éppen mellrákról beszélgetünk, vagy más dagalatról. Tehát sok igen nem a te kezedben van, sok igen nem a te kezedben van, és ezekkel élsz. És úgy tudsz valamit hozzátenni az egészhez, hogy aztán ki hisz Istenben, meg miben hisznek benne, de olyan részletekben jutsz bele, ahol, amikor eljutsz egy olyan szintig, amikor azt mondod, hogy Atya Isten. hát ennél annyira összetettebb és annyira mélyebb, de valahogy ez egy izgalmat ad az egésznek, nem? Tehát ez a...
Nyilván szerintem a kutatók zöme az ilyen full bipoláris, tehát nagyon... Vannak azok az időszakok, ezek a rövid időszakok, amik a mániásak, amikor éppen aktuálisan ezek a kirakónak összeállnak a darabja, és vannak a hosszabb depressziós időszakok, amik a háromnegyedét a daraboknak ki kell dobni, a semmihez nem illenek.
Igen, amíg az nem is nagy számot mondta? Háromnegyedet.
De valóban az emberek zömmel, tehát aki ezen a területen dolgozik, zömmel az viszi előre. Ezek a mániás fázisok, amikor úgy hirtelen összeáll
hát egy rész, ez viszi előre. Szokták mondani, tehát azért ez biztos, hogy ez ugyanaz, mint a művészetben is van, sok minden más területen, tehát ez van, de, és azért mondom, hogy nyilván nem mellékes, amiről beszélgettünk, csak egy oldalról figyelve látlak téged, ahogy elindult a beszélgetés, hogy belendültél ebbe a vonalba, hát ez az izgalom benne, és ebbe azt érzem, hogy lehet tenni, tehát lehet hozzátenni új dolgokat, akár még egy szép csapattal Debrecenben és a világ egészében, úgyhogy együtt dolgozva Bethesdából, mit tudom, Washington mellettről egy olyan pro bono dolgozó orvossal. Tehát azért ezek már kicsit ilyen remek sztorik ezekben az egészben, amik például ebben a cikkben negyedét sem hallottam.
Nyilván ott leszűrtem arra kíváncsi mindenki, hogy mit szeretnénk mondani, tehát mi az, amit
hát én
találtunk.
Én picit másképp látom a dolgokat. Én inkább pont ezekre vagyok kíváncsi. Mondtam neked egy ilyen kulisszatitkot, hadd mondjak el, hogy min fog végigmenni. Hát most sem sikerült ezzel a listán végigmenni, amire felkészültem, de magasról teszek el, és sőt, maradok a leszarom kifejezésnél, mert jó illik az előző mintákhoz, ez a vonalhoz, hogy én azt mondom, hogy ez tök jó, és örülök, hogy ezt elmondtad. Van-e még benned valami, vagy amit ezzel kapcsolatban el szeretném mondani, vagy röviden hozzátenni, hogy merre most hova megy a mai Péter csapata? Melyik irányba akarnak elmozdulni?
Alapvetően az egyik nagyon fontos irány az az, hogy ezt a diagnosztikus lehetőséget kiaknázzuk. Aha. Tehát itt elkezdjük.
Tudjuk megmondani, hogy akkor
konkrétan azt a készüléket ki kéne fejleszteni, hogyha sikerül.
Ez egy kütyű.
Igen. Tehát erre most kezd, az egyetemtől úgy tűnik, hogy fogunk valamikor a forrást kapni a fejlesztés elkezdésére, aztán utána próbálunk az Európai Unió felé kalapozni.
Helyes, és ez mikorra lesz kész? Ugye ez a kedvenc kérdések egyik.
Igen.
Tehát mikor
és erre a kedvenc lecsapott labda az szokott lenni, hogy 5 éven belül.
Ez a klasszik, az 5 év?
Mert most látszik, hogy van vagy 2-3 olyan technológiai probléma, ami valóban fogós lesz. Akár olyan is, hogy szép volt fiúk, ezt itt hagytuk abba, mert ez nem működik.
Az zsákutca.
Az zsákutca, így van. De úgy tűnik, hogy ha nem is a mindennapokban otthon használható készülékként, de mondjuk egy diagnosztikai laborban elérhető vizsgálatként, ez azért úgy tűnik, hogy működni fog, hogyha...
Azért arra emlékeztetnélek téged, hogy elkezdted mesélni, hogyan indult ez a kutatás a fehér alatt. Azért nem feltétlenül láttál elég sok mindent előre ebből.
Ez így van. Én most csak azokról a problémákra gondolok, amit egy másik fehér lapra írtam le.
Jaj, ez egy másik fehér lapon.
Egy másik fehér lapon vannak ezek meg, hogy az ember rágja, hogy mi a fenét fog ezzel kezdeni. Aztán időközönként olyan helyről kap az ember fülest arra, hogy kell ezt csinálni, vagy hogy érdemes ezt csinálni, ahol nem számít rá.
Hát figyelni kell.
A másik pedig az alapkutatást sem kéne leállnunk, tehát azzal, hogy jobban körbejárjuk ezt a daganatot és a baciknak az összefüggését, és szerintem utána ezt át lehet majd vinni más daganatokra is, ezt már most látjuk, hogy nem csak ezzel az egyetlen egy lehetőségünk van, vagy nem csak ez az egyetlen egy daganat van, ahol összefüggést találtak.
Hát én köszönöm szépen neked, Bai Péter, hogy eljöttél ide, és ezt megosztottad velünk. Nagyon sok, ez is erőt, kitartást kívánok neked.
Köszönöm hozzá, szépen.
Ez meg lesz, tehát így ránézésre ezt látom benned. A másik, hogy ez a sok szerencse faktor azok jöjjenek hozzád, és ismert fel őket, hogy ott vannak, mert azt hiszem, hogy ezek valahol a savát borsát, ezek adják meg a történetnek.
Igen, így van. Nagyon szépen köszönöm, és örülök, köszönöm a lehetőséget.
Ez volt az Igenek és Nemek. Ha tetszett a műsorunk, kövess bennünket az igenekesnemek.com, illetve a Facebook és az Instagram oldalunkon. Köszönjük, hogy velünk tartottál!